Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en Lakatos Gergely, az MHC Mobility üzletfejlesztési és marketing vezetője van itt a stúdióban. A legutóbbi adásban jóslatokról beszélgettünk, ugye 23-as igen. jóslatokról, hogy azok beváltak-e így évvégére, vagy nem.
De. Igen, megnéztük, hogy mit írtak a gazdasági autóipari lapok, hogy 2023 év elején, és ebből mi az, ami így évvégére beteljesülni látszódott, vagy mégsem.
És az vegyes volt a kép, úgyhogy most megint játszunk, én kérdezek tőled 4-5-öt, és aztán majd meglátjuk évvégén, hogy bejönnek-e a te megérzésed. Egyébként nagyon nagy arányban mindig bejönnek nekem ez az elmúlt évek tapasztalat, úgyhogy kíváncsi vagyok. Szóval nézzük 24-et meg 23-at vetítsük egymásra, több autót adnak el 24-ben, mint 23-ban. Merre tart az autóipar?
Amíg két hete kérdezted volna ezt, akkor azt mondtam volna, hogy biztos, hogy én inkább arra tippelnék, hogy maximum annyit, amennyit 23-ban. Ez indokolja talán a gazdasági helyzet is. Az előjelzések azt mutatják, hogy a kamatok egy pár százalékponttal lejjebb fognak menni, de nem sokkal. Illetve ami ezen lent szól, hogy akár többet is, az ami most körvonalozódik, az elektromos autókkal kapcsolatban majd lesz megint pályázat. Ha ez tényleg elindul, és tényleg vállalkozásbarát történet lesz belőle, ami most így látszik sejleni, vagy sejleni látszik, akkor az tud rajta dobni, illetve hogyha úgy mondom, hogy a környező gazdasági dolgok fordulnak, vagy akár a háború helyzet rendeződik megnyugtatóbban, és akkor ezek tudnak rá pozitívan hatni. Én azt mondom, hogy az biztos, hogy ugyanannyi autó fog fogyni, hogy többe az...
De nagyjából akkor ott áll akkor a mérlegnyelv.
Nagyjából, igen. Én azt mondom, hogy talán egy 5%-ot még rá tudunk esetleg tenni, de ez a hurra optimista tippem.
De akkor, ha jól figyeltem, amit mondasz, hát is persze, hogy figyeltem, akkor a második kérdésemre is meg lesz a válasz, vagy ezt tudom borítékolni, mert hogy akkor kérdeztem volna, hogy az elektromos, tisztán elektromos autókkal mi lesz a helyzet. Azok, azok mennyire törnek előre majd az eladásokat tekintve?
Igen,
22-23.
Körülbelül ilyen 30 milliárd forint fog menni a tervek szerint elektromos autókra, ez a 2,4 millió forint közötti támogatásra számolva, ugye ebből azért 5-6 ezer autó ki tud jönni, ami pont annyi, amennyit idén adtak elektromos autóból, úgyhogy ez biztos, hogy tud rajta lendíteni, mert újra fókuszba hozza azt, hogy akkor ez már megéri-e nekünk, jó-e nekünk, meg akkor még a töltőberuházás, ugye infrastruktúrális beruházásra is van lehetőség egy másik buborékból, úgyhogy ez biztos, hogyha ez tényleg februárban el tud indulni, akkor az egész üzleti évnek tud adni egy olyan lendületet, ami nem csak az elektromos autózása viszi rá a volument, hanem mondjuk azt, hogy lehet, hogy valaki ezen elgondolkodik, de utána azt mondja, hogy jó, viszont már tényleg csere érett az autó, akkor lehet, hogy még inkább egy
plug-in. Hát egy lökést ad.
Igen, igen, tehát be tudja az embereknek a döntéshozatali körébe ezt a témát újrahozni, és ez biztos, hogy lendületet ad az egész autóvásárlásnak. Hát
persze, akkor az egyik serpenyőben az van, hogy lehetnek esetleg pályázatok, most úgy körvonalazódok, hogy lesznek ilyen pályázatok, oké. De a másik mérleg serpenyőt meg akkor, ha jól emlékszem a hírekre, akkor azért itt a zöldrend számoknak az esélyeit, meg a lehetőségeit, meg az egyenlő közt elsők, ebben egy picit visszaveszünk, és akkor, vagy visszavehetnek a jogalkotók, az meg talán elbátortalanít.
Ebben is voltak ugye felszálló hírek, irányvonalak, hogy mit szeretnének hosszú távon, hogy a plug-in autók valamilyen formában vezetődjenek ki a zöldrendszámból és az ezzel járó cég autóadómentességből, meg ugye, ahol még van rá ingyenes parkolás. Ez előbb-utóbb valószínűleg megtörténik, ugye erről már beszéltünk, hogy az, hogy az örök élet meg az ingyen sör nem végtelenségig tart, és az, hogy a jövedéki adó, ami benne van az üzemanyagban, nagyságrendileg 50%-ban lesz, ha mindenki átáll elektromos autóra. Ez hiányozni fog az államháztartásban, de ez nem csak nálunk, minden más országban. Ezt valahol valószínűleg vissza kell kompenzálni a minden költségvetésnek.
Benne lesz majd az áramárában valamilyen módon, tehát ez hát nem olyan nagyon nehéz ezt megoldani.
Van, aki útdíjat mondja, van, aki ezt, azt ugye, hogy az útdíjak, beszéltük a múltkor, a fuvarozás szempontjából drasztikusan emelkednek.
Németországban 80%-kal pont most mondták itt, azt hiszem, a fuvarozók a múlt héten, jól emlékszem, 80%-kal
ez nagyon attól függ, hogy kinek milyen környezeti fokú, tehát milyen euró besorolású a haszongépjárműve, és merre jár, ugye ez Magyarországon is így lesz egy viszonylag bonyolult képlettel számítva, hogy előváros, városba, autópályán, és milyen autóval, vagy milyen járművel megyek, ez úgy szorozza össze a dolgot, amit lehet viszont látni, hogy 50%-kal több útdíjbevételt várnak a költségvetésben a haszongépjárművektől.
Magyarországon.
Magyarországon.
Németországban ez a szám, ez általában magasabb, ezt mondták a szakemberek nekem, de hát majd meglátjuk egészen pontosan. Még most is jönnek ki egyébként adatok és részletek. Jó, akkor nézzük a harmadik kérdést, mi lesz a leasinggel? Nő a leasinges beszerzések aránya?
Abban biztos vagyok, hogy ez nőni fog. Január elén 17% volt a céges vásárlásnak, ez októberre már 27 volt. Ezek nyilván hónapról hónapra adatok, de az, hogy a kamat az újra egy vállalható környezetbe került, az emberek a készpénzállományt, a tőkét, azt inkább védik, és a bérlés az egyre inkább megoldás lesz, mind a szolgáltatás vonzerejét tekintve, mind abból a szempontból, hogy nem a vállalatpénze áll benn, ami most nyilván sok helyen azért szűkös, illetve sokkal fontosabb ipari vagy egyéb kutatásfejlesztési beruházásokra fordítják a haladó vállalatok. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez biztos, hogy nőni fog, és ez nem hazabeszélve, de ez valószínűleg így van rendjén ebben az iparágban.
Kínai autók. Ismeretségünk hajnalán még csak a Spice-ban voltak, aztán mindig kérdeztelek minden hónapban, és akkor mondtad, hogy már ott vannak, már nem tudom, mi történik velük, már esetleg benne vannak a flottában, a választásban. Most hol tartanak a kínai autók, és mi lesz velük a piacon? Az arányokat tekintve.
Azt lehet nézni, hogy egyre jelentősebb részt fognak kiasítani, pont az alsó közép kategória, ami a flotta szegmensben a legnagyobb, de a magyar vásárlók körében is talán ott egyel kisebb méretű autók a népszerűek.
Elektromosról beszélsz, vagy még
itt a vegyesen az elektromosról biztos, hogy nagy részt fognak tudni kiasítani, hogyha lesz elérhető annyi járművük. A másik oldalról a hagyományosban is jönnek előre, és biztos, hogy pár éven belül egy jelentős 8-10%-ot el tudnak érni. Úgyhogy itt igazából az a felkészültség, meg az a tempó, amit ők diktálnak, ha az tényleg jön, és tudják köré a márka bizalmát is felépíteni, akár ezekkel a hosszabb garanciákkal, mint amit akár most a koreaiak is adnak. Ezzel tudnak csábítani vásárlókat, és ne felejtsük el a vállalati szegmensben, ha flottázunk az autót, akkor nyilván ezek a kockázati tényezők, azok sokkal inkább a flotta kezelőnél vannak, a szervizhálózat, hogy csereautót hogy adunk, meg ilyesmi, mint hogyha saját magunk gondoskodnánk az autónkról. Biztos itt további meglepetésekre és térnyerésre számíthatunk.
Mert nagyon sok szegmensben izgalmasak, érdekesek. Ugye ezt a múltkori adásban végigbeszéltük, ugye, tehát azt akár a garanciát, amit mondtál, ott az árban is komoly verseny van, a minőségben mindenképpen, és hát hihetetlen módon erőteljesen szervizeket, hátteret építenek ki. Ugye, itt
igen, tehát ez a része, ez nagyon gyors tempóban
zajlik. Tehát a háttér is jön előre, igen.
Mindenképpen, ugye beszéltük azt, hogy a kínaiaknak van egy úgynevezett export kényszerük, mert nagyon sok autót tudnak gyártani, és ezt nyilván forgalomba, piacra kell helyezni a valóságban is. Ennek egyik kiemelt célpontja az Európai Unió területe, itt leginkább ugye az elektromos autókról beszélünk, hiszen itt van egy olyan versenyelőnyük, hogy egy teljes értékláncot birtokolják. Az elektromos autógyártásban magában sokkal előrébb vannak, mint egyes európai autógyártók, és hát benne van az a versenytempó, ami nekik úgy érezni kifejezett szándékuk, hogy itt egy nagy szeletet foglaljanak el.
És ezt mondtuk ugye a múlt hónapban, hogy én mondtam, hogy az, mint a farkas lába malacka otthonában, hogy először csak egy Tesla akkumulátor, meg most már melyik márka minek számít, melyik számít kínainak, mert itt azért nem olyan könnyű megmondani, mint mondjuk az ember lát egy európai embert, meg egy ázsiai embert, nagyjából azért körvonalazódik, hogy ki melyik földrészről, de mondjuk egy Volvo, ugye az most akkor az minek számít?
Igen, tehát a Volvo-t már megvette egy jó pár éve a Geely, egy mondjuk úgy, hogy magán kínai vállalat, és az MG-t azt meg a Shanghai állami autóvállalat vette meg, tehát ezekben vannak összefonódások, és még a kínaiakon belül is történnek, illetve európai nagy autógyártók szereznek részvénypakokat új kínai autógyártókba, a Tesla az BYD akkumulátor tesz egyes modelleibe, tehát hogy most azért ez a globalizáció egy magasabb fokozatba kapcsol, itt hogy igen, milyen matrica kerül az autó végére, ez eldönti nyilván a piac is, hogy melyik márka hogy van bevezetve, és a másik oldalról pedig nagy helyezkedések mennek minden szempontból.
Tudom, érdemes lenne megkérdezni 100 járók előtt egyébként, hogy ezeket a kínai márkákat fölismernék-e, vagy rájönnének, hogy ez egy kínai autó, ami ott megy előttük, hogyha látják a logót vagy a felirást.
Hát a logóból biztos, hogy nem. Ha beülnek, akkor ott kérdés, hogy mire tippelnének azon kívül, hogyha le van takarva, és számukra ismeretlen, hogy ezt, hogy németnek éreznék, japánnak, koreainak, vagy valami teljesen idegennek. az biztos, hogy a vezető kínai márkák már réges rég leigazolták azokat az európai sztártervezőket, akik olyan ízlés szerint tudnak rajzolni, ami Európában is megfelel, sőt, egyes kínai márkáknak Münchenben vagy Olaszországban, Milánóban van a design központjuk, e-mailben mindent át lehet küldeni, oda lehet repülni, meg lehet beszélni, tehát ez a része, ez abszolút már európai esodott. A minőség tekintetében meg azt gondolom, hogy annyi autót gyártanak, hogy a mennyiségi előnyből szépen lassan minőségi erőt is magukra vesznek, és ez a tényleg csak a vásárlói bizalom az, ami ki kell, hogy épüljön.
Meg a márkahűség, hogy ez meddig tart. Mert tudod, régen azért az úgy volt, és te emlékszel, meg szakember vagy, hogy beült egy autó, pontos, ahogy vezetted, az lágy volt, tudom én, az orosz autó az ilyen volt, a Skoda az olyan volt, vagy a Dacia, nem tudom. Tehát ezeknek mind az anyag felhasználás milyen volt.
Abszolút, csak azóta, mióta összekeverjük, hogy milyen mentalitású, milyen iskolát kapott mérnökök, melyik márkánál dolgoznak, ez megszűnt, azt gondolom, az elmúlt 10 évben. Mindenki tud jó autót gyártani, mindenki tud kevésbé jó autót gyártani, mindenki nagyon jól be tudja lőni, hogy erre az árkategóriára mi az, ami valószínűleg a vevő ízlésre megfelel. Másik oldalról sokkal gyorsabban változnak a vevő ízlések. Harmadik oldalról pedig eddig a mérnöki oldalról terveztük az autót, hogy ilyen nagyon jó rugót teszünk bele, ilyen nagyon jó kormányművet, ennyire jó lesz az ajszigetelés. És most azáltal, hogy szoftveres és vezetési élmény, vagy hát vezetésnek nem is biztos ezt a hívni kell, mert annyi segédrendszer van már egy ilyen autóba, de mondjuk úgy, hogy az autózási élmény és a benne ülő embernek az élménye köré épül annyira az autó, hogy szoftveresen nagyon sok mindent később már utána lehet hangolni. Tehát lehet azt mondani, hogy megépítjük azt a futóművet, amit Európára így hangolunk be, Kínára úgy hangolunk be, a nem tudom én, Kelet-Európára, a kátyukra így hangolunk be, és igazából készen vagyunk. Tehát annyira a szoftvervezérelt lett most már az autó, és egyre inkább ez lesz, hogy ez mindenképpen átalakítást hoz, átalakulást hoz, és már egyre kevésbé lehet azt majd mondani, hogy ez az autó ilyen, és akkor a francia tényleg az a nagyon jó rugózás és kényelem, és akkor nem tudom, milyen a Fordnak meg a futóműve nagyon jó.
Fiat meg a Sommerwagen volt, arra sem emlékszem, mindig azt mondták. Na jó, utolsó. Jönnek ezek a nehezítések, meg drágulások, erről sokat beszéltünk, ugye, hogy környezetvédelem, meg emisszió, meg kibocsátás, mérföldkövek, ezekben lesz lazítás, vagy nem lesz lazítás? Mert itt mindenki lázong és lázad, gyártók is, kereskedők is. Néha azt mondják, hogy tarthatatlan már az a fajta szabályozás, és az a tempó, amit nyomja a piacot különféle irányokba, vagy egyféle irányba, hogy ebben szerinted lesz lazítás?
Személyautóknál már az Euro 7-es történetet odébb tolták, pont azért, hogy ez egy olyan túlzott drágulást hozott volna, és ezt az uniós szabályozási testület is belátta, hogy így ennyire közel már az elektromos autó átállásban ez már szinte fölösleges. Ez az árérték arány, ez ugye a zsírja meg a húsa szempontjából ez így túlzás volt. Az, hogy a 20-35-ös elektromos átállást megbolygatják, ez szerintem előbb-utóbb ezen lesz majd tényleg tematizált és struktúrált gondolkodás. Most egyről az látszik, hogy a egyes érdekszövetségek, érdekcsoportok kiválasztanak egy célpontot, egy autógyártót, vagy a flottakezelőket, vagy a magánvásárlókat, vagy az államot, hogy nem elég az infrastruktúrális berendezkedés, nem elég ilyen autót vásárolunk, nem gyártotok elég ilyen autót, olyan autót, stb. Tehát megy a vádaskodás és a fekete bárány keresés, és rámutatni, hogy miért nem haladunk úgy, ahogy. A másik oldalról viszont ide lenne összeszámolni azt is, hogy mit nyerünk, mit veszítünk 20-35-tel, hogyha betartjuk, hogyha odébb toljuk, hogyha racionalizáljuk, akár ugye az autóipari átalakulást nézve, akár a munkahelyek számát nézve, akár hogy a gazdaságilag mire hat ez az irány, amiben most vagyunk, úgyhogy most már tényleg azért fél lábbal, mint a farkas, ahogy mondtad, ben vagyunk az ajtón, hiszen egy-egy autógyártásnak az egy teljes procedúrája ez 3-4-5 év. Igen, tehát ebből a szempontból ez ott van, és a másik oldalról értem azokat is, akik már ebbe előre haladva vannak, hogy ha a másik oldalról meg azt mondják, hogy mégiscsak kitoljuk, akkor mi meg tartottuk magunkat a 20-35-ös fejlesztésekhez, így terveztük a kiadásainkat, a mindent, és ennek feszítettük neki a céljainkat, akkor ez meg egy ilyen másik oldalról is lehet egy reklamációs, hogy mi betartjuk a szabályokat és minden, és ennek az iránynak tartunk, ha meglazítják, aki meg eddig kivárt, akkor meg úgy jár jól. Ez nyilván egy nagyon bonyolult történet, és ez már mindeneken így túlmutat, amit össze lehet foglalni, meg át lehet számítani, de biztos, hogy érdemes lenne ezt 24-25 környékén így húzni egy fél időt, és azt mondani, hogy akkor 20-35, ami 10 évre van, reális-e, nem reális-e, mi hol tart, és akkor úgy irányítani a forrásokat.
Utolsó utáni kérdés, lesz csoda? Valamelyik miniszter mondta, hallottam, mert mi most azért beálltunk ebbe az elektromos autó, meg akkumulátorgyártás, már ma Magyarország.
Igen.
És ő mondta azt, hogy lehet, hogy jön más, de most ez egy darabig úgy tűnik, hogy sőt, biztos, hogy ez lesz az irány, tehát ezért teszi rá az ország félig meddig a gazdaságát, vagy a hangsúlyait. De lehet csoda, szerinted? A következő valami, ami egyszer csak berobban.
A csoda attól csoda, hogy nem várjuk, és mégis jön, és megtörténik. Én egyelőre így nem látok ilyet. Igazából én onnét fognám meg a dolgot, hogy mi lesz az az ős energia, vagy az alapenergia, amit valahogy beleteszünk a járműbe, hogy meghajtsuk. Ha ez kell áram, amivel utána hidrogén csinálunk, és azzal megyünk, akkor végső soron ez egy árammal hajtott autó, csak közben áttranszformáljuk hidrogénné. Az, hogy a hidrogén hatékonyságának tudunk növelni, azért csoda, vagy ez egy mérnöki teljesítmény, hogy ott tudunk fokozni. Ha meg minden autó elektromossal fog menni, és az akkumulátort át tudjuk-e cserélni másra, itt nagyon az a kérdés, hogy az az áram, amit megtermelek valahogyan, szénből, napelemből, vízerőműből, atomerőműből, bármiből, az mennyire környezetszennyező vagy környezetbarát, mennyire energiahatékony. A másik oldalról pedig az, hogy az az áram, ami nekem a konnektoron keresztül belemegy az autómba, az mibe tárolódik, és ott tudunk hatékonyabbat kitalálni, mint az akkumulátor, vagy az akkumulátorokon belül. De ez mind-mind egyelőre, mindegyik megoldás, amivel újonnan foglalkozunk, az nagyon afelé megy, hogy áramot használjunk alapvetően. És innentől kezdve megint egy picit egy irányba megyünk, hogy csak áram kell, ahelyett, hogy valahogy megpróbálnánk ebbe egy ideális arányt húzni, hogy árammal is lehessen autókat használni, és ahol indokolt, vagy ahol megengedjük, ott meg továbbra is a kőolajat, gázolajat normál mértékben használjuk. Mert ebből a szempontból azt kéne számolni, hogy hogyan tudunk ennyi áramot termelni.
Az áram az új olaj.
Igen, csak hogy igen, ott is ugye mind az akkumulátorokban véges nyersanyagokból építjük össze az akkumulátort, ha végtelenségig a szén sem lehet bányászni, atomerőműveket építeni, ott van a hulladék. Én ezekhez már nem értek abszolút, csak hogy ezt is érdemes
van másik,
számítani.
Van másik, de meddig. Oké. Okay. Na jó, meglátjuk majd jövő év végén. Jó, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Lakatos Gergely, MHC Mobility, akkor majd januárban találkozunk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.